Azt látom, hogy mindenki nyugszik le, mindenki teszi félre a személyes sértéseket, és végre arról tudunk beszélni, amire igény van, hogy a közösségnek mik az érdekei, és mivel tudjuk maximalizálni az érdekérvényesítést.
Ez itt az Adásidő, a Ma Hét Média Család podcast műsora Hajtman Gáborral. A szlovák politika egyre inkább kétpólusúvá válik, az egyik oldalon a Smer, a másikon pedig a progresszív Szlovákia igyekszik uralni a politikai közbeszédet. De létezik-e harmadik út a két nagy blokk mellett? És hol helyezhető el a Magyar Szövetség a politikai palettán? A párt vezetése korszakváltást ígért, és ennek hatása már érezhető, de vajon sikerült-e végleg lezárni a felvidéki magyarságot hosszú évekig megosztó időszakot? Vagy továbbra is fennállnak olyan konfliktusok, amelyek újabb törést vonalakat rajzolhatnak. Az Adásidőben Csonka Ákos publicistával, politikai kommentátorral elemezzük a szlovákiai magyar politizálás jelenlegi helyzetét és jövőbeli lehetőségeit. Tartsanak velünk! Üdvözlöm az Adásidő hallgatóit és köszöntöm mai vendégemet, Csonka Ákos publicistát, politikai kommentátort. Szervusz Ákos, és légy üdvözlőve nálunk.
Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat.
Hát Ákos, nagyon rég volt már, hogy mi találkoztunk, és ütköztettük a nézeteinket egy korábbi műsorban, a Nagyítóban, a Nagyító elemző műsorában. Örülök, hogy most az Adásidőben is ez megvalósul, ahol először szerepelsz, úgyhogy örülök neki.
Szintén örülök, hogy itt lehetek. Köszönöm szépen a meghívást.
De hát akkor nézzük is meg azt, hogy, mert hát a témánk a szlovák politika, a szlovákiai belpolitika, és azon belül ugye a felvidéki magyar politizálás. Egy korábbi írásodat hoznék most ide be, mégpedig te arról írtál, hogy tömbösödik a szlovák belpolitika, és az egyik oldalon a PS, a másikon pedig a Smer, a két biztos párt, amely erősödik, és ugye a felmérések alapján is hol az egyik, hol a másikat hozzák ki a legerősebb pártként, és hát a többi más kisebb pártnak ugye probléma ez, mert a szavazókat elszívják.
Igen, azt látom, hogy két erőtér van kialakulóban a politikai palettán. Az egyik a Smer körül gravitáló erők, a másik pedig a progresszív Szlovákia körül gravitáló erők. Természetesen a Smernek a legközelebbi szövetségesei a HLASZ, illetve az SNS, illetve talán még ott a gravitációs mező spektrumán, szélén lehet felfedezni a Republikát.
Akik nincsenek ugye a parlamentben.
Akik ugyan nincsenek a parlamentben, de ott mozognak a bejutási küszöb körül, illetve a másik térfélen, a progresszív Szlovákia gravitációs mezőjében természetes módon a SAS, illetve a demokrati, és szintén ott a gravitációs mező szélén, ugyanúgy, ahogy a másik töm, bár ez inkább ugye kettő között, de talán inkább az ellenzéki erőtérben jelenik meg a KDH.
Hát ugye nekik azért válság van, hiszen hol ellenzékinek titulálják őket, de azért vannak olyan KDH-s szavazók, akik nem szeretnék a PSS sorolni a KDH-t, és inkább egyes kérdésekbe, kulturitikai kérdésekbe a Smer felé húznának. Erről a jelenségről mi a vélemény?
És ugyanígy próbál a két gravitációs mezőben harcolni, vagy ellen harcolni a magyar párt is.
A Magyar Szövetség, amire
a Magyar
kitérünk.
Szövetség, amire majd fogunk beszélni, és hogy ez a, hát én nem látom ennyire rózsásan a helyzetet, mint te a KDH-val, hogy a bizonyos kérdésekben ide húzna, bizonyosban oda. Én inkább azt látom, hogy a legtöbb dologban kimondottan a liberális oldalhoz áll közelebb. Van egy-két olyan téma, amit már ők se tudnak lenyomni a szavazóiknak a torkán, és ebből próbálnak kifarolni, de én nem látom úgy, hogy ebből az erőtérből megpróbálnának kitörni. Egyébként vannak felvetések, láttuk, hogy a Gubik László, a magyar pártelnöke Hrusovszkival tárgyalt.
Hrusovszki ugye a KDH korábbi elnökével.
Elnöke, illetve a KDH bálban, vagy ez a keresztény demokrata bálban is megjelent, és ott is folytatott különböző megbeszéléseket, mondhatni tárgyalásokat. Tehát nem mindenki a KDH ból és a KDH vonzás körzetéből ért egyet ezzel a túl liberális oldalhoz való soroldástól, viszont ők is keresik a helyüket. Úgyhogy alapvetően az látszik, hogy a Magyar Szövetségnek a horizontján megjelent egy természetes szövetséges a szlovák pártok közül, akik ugyanúgy nem akarnak se egyik, se másik táborba besorolni, hanem ott mozognak a gravitációs mező spektrumán, vagy horizontján, hasonlóan, mint a Magyar Szövetség. Holott, és hogy rátérjek a Magyar Szövetségre, holott nagyon sokan próbálják benyomni egyik vagy másik skatujába a magyar pártot, hogy már pedig el kell köteleződnie a kormány koalíciós pártok környékén, vagy már pedig el kell köteleződnie az ellenzéki pártok térfelén. És én nem látom, hogy ez a jelenlegi magyar politikának ez az érdeke lenne. Úgy, ahogy nem látom, hogy a felvidéki közösségnek, magyaroknak, akár az itt élő szlovákoknak, délszlovákiai szlovákoknak, az lenne az érdeke, hogy egyik vagy másik szekértáborba teljes mértékben besoroljon a magyar párt. Ez nem hiszem, hogy egy olyan út, ami eredményre vezetne.
Ez lehet a tömbösödött, polarizált politikának az eredménye, illetve ebből ez következik, hogy egy ilyen köztes állapotban van a Magyar Szövetség. Igen, én értem, amit mondasz, Ákos, hiszen tényleg ügyek mentén hirdette meg Gubik László a politizálást, és nem kell elsősorban megszólalni olyan témákban, ahol a többi szlovákiai párt is részese a harcnak, illetve a politikai harcnak, viszont azért a választók felé kell egyfajta üzenet, állásfoglalás fontos, kulcsfontosságú kérdésekben, az orosz-ukrán háború, a Európai Unió kérdése, hogyan kell viszonyulni Donald Trumphoz, a NATO-hoz. Tudatosan szerintem a szövetség látja, hogy ha az egyik szekértábor mellé tenni le a Voksot, akkor automatikusan elveszítenék ugye a másik táborból lévő szavazókat, és volt, hogyha kijött egy felmérés, amit a pártelnök Gubik László mondott, hogy a választók egy része például elítéli a Fico kormányt, de ugyanannyian másik fele pedig.
Igen,
tehát 48-52 volt az arány, 52 ugye elfogadja.
55-45-re emlékszem, de lehet, hogy...
De lényeg az, hogy az rajzolt ki, hogy egyértelműen megosztott a magyar szavazó ezekben a ügyekben. Itt tényleg a középutas politika az, amely esetleg nyerő lehet, de ugye, hogyha az írásodat említsük, akkor ott fejtetted ki azt, hogy ahol ugye az egyik, ahol a piros és a zöld között kell választani, ott jól kell mutatni a kéknek, tehát egy harmadik színnek. Ezt fejtsd ki bővebben, hogy hogyan tudna a Magyar Szövetség ebben a polarizált szlovák belpolitikában, hát úgymond labdába rúgni, megtartani és bővíteni a szavazóbázist, illetve hát felkerülni az áligába, hogy a pártelnök Gubik László is fogalmazott többször.
Először engedd meg, hogy reflektáljak arra, amivel ezt a felvezetést most indítottad, hogy nem kell mindenre reagálni. De nagyon határozott véleményem, hogy a pártelnöknek, a pártnak, a szakpolitikusoknak minden egyes adott témában, ami érinti a felvidéki magyarokat, vagy a Dél-Szlovákiában élőket, közvetve vagy közvetlenül reagálnia kell valamilyen releváns választ adni, hogy mit gondol a párt róla, mit gondol a pártelnök róla, és mit gondolunk úgy unblock erről a témáról. Hogy legyen az most az orosz-ukrán háború, vagy legyen Trump, vagy legyen a például mondjak egy ilyen banális dolgot, múlt héten dobta fel az SNS azt, hogy a választási törvényt meg kell nyitni, és az egyéni mandátumokat meg kell erősíteni, mert sok a visszaélés a parlamentben, ugye hát az SNS a kárvallottja ennek a dolognak.
Ugye itt a preferencia szavazatokról van szó, tehát 3%-nál úgymond a jelölt, a listán felkarikázhatja magát, és ugye ezt akarja az SNS megváltoztatni, 3%-ról 7%-ra akarják felvinni, de hát ugye ezt tudjuk, hogy miért lengette be az SNS Rudolf Hullékék miatt, ugye, mert így olyanok van, is bekerültek a parlamentbe, akik ugye nem feltétlenül.
De most ezt csak egy példának mondtam ezt a témát, de mondhattam volna azt is, hogy szét kell velem választani a önkormányzati és a megyei választásokat ismét, mert nem hozta el azt a kellő spórolást, amit elvártak tőle. Most ez két úgymond banális téma, vagy apró téma, viszont mind a kettő érint minket közvetetten, vagy közvetlenül. Ezért ilyen témákban is meg kell nyilvánulnia a pártnak. Hogy most ezt a pártelnök, vagy a pártvezetés, vagy a szakpolitikusok, vagy ezt ki, de meg kell nyilvánulni.
Szerinted nehéz helyzetben van a Magyar Szövetség, hogy itt van az a kényszer helyzet? Mert mondd még egy példát, Ákos. Ugye az év elején kezdődtek a tüntetések, a Fico-ellenes tüntetések, és hát itt a Magyar Szövetség hát taktikusan és tudatosan inkább nem sorolt be az egyik, illetve másik oldalra. Mi van akkor, hogyha a választó, aki még nem döntött el, hogy kiradja le a voksát, azt nézi meg minden más mellett, hogy akkor igen, de akkor az a párt, például a Magyar Szövetség, akkor most az ellenzéki táborral ért ebbe egyet?
Most én nem fogok erre, nem vagyok abban a helyzetben, meg nem is akarok abban a helyzetben lenni, hogy én a párt helyett beszéljek.
Nem is úgy kérdezlek, hanem tehát, mint politikai kommentátort, aki látja a folyamatokat.
Igen, de kérdezted, hogy nehéz helyzetben van-e a szövetség. Nincs könnyű helyzetben, de senki nem mondta soha egy politikusnak, se egy politikai pártnak sem, hogy ez egy könnyű szakma. Azért megy el valaki politikusnak, és azért vállal valaki politikai funkciót, hogy ezekben a nehéz dolgokban döntéseket vagy elhatározásokat hozzon. Ebből a szempontból szerintem a Magyar Szövetség, főleg úgy, hogy a kezébe volt ez a fölmérés, amit te is idéztél, vagy hivatkoztál rá, megfelelő döntést hozott, hogy a 45-55 vagy 48-52 százalékos megosztásnál, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy az egyik ember így gondolja, a másik ember úgy gondolja. Tehát a társadalomunknak a fele egyik felén van, a másik felén van. Most ha ilyen helyzetben nem lehet salamoni döntést hozni, hogy akkor egy kicsit ide állunk, meg egy kicsit oda, vagy 52%-ban ide állunk, 48%-ban oda. Nem lehet, mert ha térfelet választasz, akkor a választóidnak a felét abban a pillanatban elveszted. Ezért mondom, és ezért is írtam meg több helyen, hogy a Magyar Szövetségnek, és úgy unblock nevezzük bárminek, a felvidéki magyar politikának ügyek mentén kell. Ha valamit a kormánypártok jól csinálnak, akkor nem kell szégyelleni, megdicsérni az ő, azt a konkrét intézkedést.
Tudunk mondok példát
egy,
mondani?
Mondok egy példát, múlt heti példa, a családtámogatások rendszerét Tomás miniszter, szociális ügyi miniszter, Erik Tomás átveszik a magyar minta alapján. Szerintem ez egy teljes mértékben jó dolog, és ezt nem kell szégyelni megdicsérni. Ugyanúgy vannak témák, amikor pedig nem kell a kormánypártot megdicsérni, sőt inkább kritizálni kell.
Nyelvtörvény.
Nyelvtörvény, atomhulladék temető, és még lehetne sorolni x millió ilyent.
Önkormányzatok igényeztetése, illetve civil törvény, tehát azért vannak olyan dolgok, amik érintik a felvidéki magyarokat.
Nem pártszimpátia és nézet alapján kell ezeket a dolgokat, hanem ügyek mentén. Ha valamelyik ügy jó, akkor támogatjuk, valamelyik ügy az ellenzéknek a javaslata jó, akkor az mellé kell állni. És így lehet megtartani meggyőződésem szerint azt a különös politikát, amit Gubik László a zászlajára tűzött, és vannak olyan kritikus hangok, bár alapvetően én a kritikát és a konstruktív kritikát, meg a kritikus hangokat nem tartom egy rossz dolognak, mert az irányítja az ügyet, meg a témát. Viszont amikor ez személyeskedésbe megy át, meg ilyen nagyon alpári, kocsmai stílusban, az teljesen nevetséges.
Mindjárt kitérünk erre, és tudom,
erre voltak az utóbbi hetekben olyan hangok, hogy a Magyar Szövetség liberálissá válik, vagy elindult a liberális, progresszív.
Elég súlyos, furcsa gondolatok.
Aki ismeri Gubik Lászlót, meg mondjuk az elnökségnek a döntő hányadát, az nagyjából képbe van, hogy Gubik és akár mondjuk a két alelnöke, hát ezzel sok mindent lehet mondani, de hogy liberális, meg progresszív jelzővel vádolni, sőt, inkább ennek ellenkezője. Viszont egy nagyon fontos új aspektusa Gubik vezette pártnak, hogy nem megy bele az elmúlt 15 vagy 10, nem tudom hány év fémjelezte acsarkodásba, utálkozásba, gyűlölködésbe, kirekezgetésbe.
A hosszú megosztó időszak, én így jelenteni.
Hosszú megosztó időszakba, hanem húzott egy vörös vonalat, teljesen nyilvánvalóvá tette, hogy ő és a Magyar Szövetség az konzervatív, jobboldali, nemzeti, keresztény mentén, gondolatvilág mentén indul el, viszont a keresztény gondolatiságba beletartozik a más véleményének is az elfogadása és az integrációs képesség.
Én pontosan, bocsánat, ezt látom a Magyar Szövetség vezetésénél, hogy ezt az integrációs folyamatot hirdeti, illetve ez mentén politizál, tehát kvázi a centrális erőtérbe helyezi be a pártvezetés a pártot. Az azt jelenti, hogy felvidéki magyar gyűjtőpártot képzelnek el Gubik Lászlóék, amelyben ugye ugyanúgy meg kell szólítani a keresztény konzervatívokat, de ugyanúgy a polgári, liberális, vagy adott esetben a progresszív választóknak is kell adni egyfajta kínálatot. Te hogy látod ezt?
Amit el is kezdtem mondani. Igen, gyűjtőpártiság, megszólítani mindenkit, mindenkit integrálni, mindenkit tisztelni és elfogadni, viszont az alap irány az a konzervatív vonal, amibe ügyek mentén be kell integrálni a más véleményt és a máshogyan gondolkodókat is. Egy kisebbségi pártnak nem is lehet más. Ha megnézzük az RMDS-t Erdélyben, Romániában, vagy megnézzük a Vajdasági Magyar Szövetséget Szerbiában.
Teljesen más helyzet egyébként. Tehát
más helyzetben vannak, de a legtöbb esetben ugyanazok a problémáik, ugyanazok a hatások érik. Szóval ezt kell alapul venni, és szerintem ebben jó a Gubik vezetés, és ha megnézzük, én 37 éves vagyok, amióta követem
egy
a politikát.
Egy korosztály vagy, hogy a Gubik László, vagy a hallgatóknak is egy kicsit áruljuk
egy el. Idősebb.
Jó, oké.
Szóval amióta én az eszemet tudom, és követem a politikát, azóta megosztottság volt, és szekértáborosdi. Ebben nőttünk bele, ebben szocializálódtunk. Most pedig azt látom, hogy Csáki Pál Bugár Bélával podcastol, azt látom, hogy a STV adásában Gubik Laci Bugár Bélával,
Stokár
Gézával elemzi a helyzetet. Azt látom, hogy mindenki nyugszik le, mindenki teszi félre a személyes sértéseket, meg a személyes érdekeket, és végre arról tudunk beszélni, amire igény van, hogy a közösségnek mik az érdekei, és mivel tudjuk maximalizálni az érdekérvényesítést. Mert egy pártnak, a politikának kutya kötelessége nem önmagával, nem a különböző cicaharcokkal, és nem a személyi érdekellentétekkel foglalkozni, hanem amire a szavazók felhatalmazást adtak, akár önkormányzati, akár megyei, akár parlamenti szinten, akkor is, ha éppen nem került be a parlamentbe, de ott van az a 130 ezer szavazat, önkormányzati szinten még több, hogy az emberek ügyeivel kell foglalkozni, és azokkal az ügyekkel, amely napi szinten meghatározzák az emberek életét. És úgy látom, hogy végre a szövetség erre az útra lépett.
Hát jobb késő, mint soha, azt szokták mondani, viszont azért felmerül ez a kérdés, hogy nem késtünk el ezzel egy kicsit, mert úgy van, mintha a szlovákiai magyar politika egy-két lépéssel a választók mögött kullog, és mintha a dolgokra később kezd reagálni. Tehát igen, lehetett volna ezt hamarabb is csinálni, de még nem tartunk ott, ugye, hogy...
Ahogy mondta Bugár Béla, hogy nem volt rá politikai akarat.
Igen, most viszont van rá politikai akarat, és hát van idő is rá szerinted, hogy újra fel lehessen építeni egy olyan gyűjtőpártot, amely mindenki felvidéki magyar pártja lenne?
Hát gondolj bele, hogy 2007-ben volt ugye a pártszakadás, vagy akkor kezdődött a...
Hát 2007-ben
kivonulás, meg a...
2007-ben ugye az MKP élére Bugár Béla helyett Sáki
párkerült. Na, gondolom, akkor kezdődött a törés.
Igen.
18 éve volt. Egy idén első szavazó, idén pont nem lesz semmilyen választás, de mondjuk egy jövőre egy első választó, akkor született, amikor a konfliktus elkezdődött. Ebben nőntek fel korosztályok, mi is beszéltünk róla, hogy ebben szocializálódtunk. Már éppen ideje volt ennek az egésznek a végére pontot tenni, és hogy még lehet-e a gyűjtőpártiságot újra nagyjá tenni? Hát Gubik meghirdette ugye a Felvidék First politikát, az amerikai mintára a korszakváltást, az folyamatban is van, és ha megnézzük a statisztikai adatokat, hogy az utolsó népszámlálás szerint nagyjából plusz-mínusz 330 ezer választókorú olyan ember él a Felvidéken, aki magyarnak vallotta magát, ebből a 330-ból kell ugye azt a 150-160 ezer szavazatot az 5%-hoz elérni.
Igen, nem, mindig azt az 5%-ot mérjük, tehát gondolom, hogy itt azért jó lenne egy kicsit több választóból meríteni. Tehát miért nem célozza meg a Magyar Szövetség például a 7-8%-ot is, hiszen több elemző is, Juraj Rapko, Öllős László is azt mondta, hogy a magyar közösségben sokkal több, mint 5%.
Gábor, ezt mondom, hogy 330 ezer szavazókorú van. Ebből a 330 ezerből tudunk meríteni, és ez csak a magyar. Még hol vannak a Dél-Szlovákia, velünk együtt élő szlovákok, hol vannak az egyéb kisebbségek, akár a cigányság, akár a ruszinság, tehát ez egy sokkal szélesebb halmaz, amiből tud meríteni a Magyar Szövetség, csak megfelelő üzeneteket kell küldenie ezeknek a célcsoportoknak. És nekem van egy elméletem, igazából nem az én elméletem, de én is átvettem, vagy magamének érzem, hogyha az emberekkel el tudjuk hitetni, vagy a magyar párt elhiteti az emberekkel, hogy megvan az 5%, és be tud jutni a parlamentbe, abban a pillanatban az 5% az több, mint 5% is lesz. Tehát akkor simán benne van a üvegplafont, vagy a nem létező korlátot, ha lebontjuk, akkor és visszakapják az emberek a hitüket, hogy igenis ez a párt be tud jutni a parlamentbe, akkor 6-7% is megszólítható. Csak először ezt a
Gordiuszi csomót kell elvágni, ugye?
Nem is Gordiuszi csomót, a orosz őrs mondott egy nagyon jó kifejezés erre, a csillagkapun át kell jutni.
Igen,
és amikor már sikerül, át, hogy akkor utána már sinem van a dolog. És ezzel nem azt mondom, hogy utána hátra lehet dőni a különböző politikusoknak, és csak habzsi-dőzsi, akkor kezdődik igazán a munka. De ezt a hit visszaadást és a csillagkaput, ezt meg kell csinálni.
Oké, kérdezlek, mint politikai kommentátor, hogy szerinted miért nem sikerült megtalálni ezt a csillagkaput az előző választásokon, hiszen ugye 2023-ban az volt a szlogen, hogy most vagy soha. Az európai parlamenti választásokon is nagyobb voltak a remények, de hát fogalmazunk így, hogy mind a két választás kudarcosan végződött. Milyen következtetéseket lehet levonni, amelyből aztán a továbbiakban, a jövőben lehet építkezni, és hát egy kicsit új, vagy egy szükséges-e új stratégiát felépíteni ahhoz, hogy ezen a bizonyos csillagkapon átmehessen a Magyar Szövetség?
Az utolsó parlamenti választáson bármennyire is maradt egymagára a pályán a szövetség, vagy Magyar Szövetség, azért volt még két induló, akik bár elenyésző szavazatot kaptak, de ott voltak a pályán. És rontották az összképnek
Tehát volt egy magyar-magyar verseny azért.
Az még egy minimális magyar-magyar verseny volt. Nem lehetett azt mondani, hogy itt van mindenki,
igen,
aki...
Ez nagyon jó, mert az a választó ilyenkor azt hitte, hogy még abban az időszakban van, mikor a Most Híd és az MKP rivalizál egymással, tehát ugyanabban a szelenségben azt hitték, hogy több magyar induló van. Közben ezek csak ilyen lényegtelen, ugye, kis planktonpártok voltak.
Igen,
a Nagy Magyar Szövetség mellett. Gondolod, hogy ez volt az fő
nem ok? Ez volt a fő ok, de ez egy nagyon fontos faktor volt, ami elbizonytalanította az embereket, és a politikában a bizonytalanság az egy nagyon rossz dolog. Szóval ennek gondolom az egyiket. Az EP választáson pedig beleesett a Magyar Szövetség, nem tudom, hogy akkor már Magyar Szövetség volt, vagy még csak szövetség, beleesett abba a hibába, hogy
volt.
Azt hitték, hogy ez a választás ilyen lájtosan egy kis szódával majd elmegy. Nincsen szódás politizálás már nem, ez nem működik. Tehát kőkeményen
nem volt elvégezve a munka, ugye?
Azt kőkeményen kell beleállni a témákba, kőkemény politikát kell kínálni az embereknek, és azzal lehet eredményt elérni. Mert ez a félgőzön kampányolni, ez ennyire elég.
Nézzük meg akkor, vagyis hát a múltat azt szerintem zárjuk is le, és akkor így a végére beszélgessünk egy kicsit a jövőről, hogy látod te azt, hogyan sikerülhet beintegrálni azokat a korábbi szavazókat, akik egykoron a nagy MKP gyűjtőpártra, vagy a koalíció pártjára szavaztak. Kérdésem az, hogy hogyan lehet újra aktivizálni azokat a politikusokat, akik korábban már mutattak egyfajta életjelet és tenni akarást azért, hogy a közösségért dolgozzanak.
Én úgy látom, hogy nincs ez a megosztottság már a pártban, ha vannak is különböző véleménykülönbségek, de úgy kezdi megtalálni...
Hát nincs már ott Rigó Konrád, Solymos László.
De kezdi megtalálni mindenki a saját helyét. Nem zárhatunk ki senkit. Mindenkinek meg kell találni a maga helyét, ahogy az LGT számában is megénekelték, mindenkire szerep vár. És ha azt akarjuk, hogy ennek a közösségnek jövője legyen, jelene legyen, akkor mindenkinek meg kell találni a saját szerepét, és mindenkinek a saját feladatát, mert munka az bőven van. Ha nem lenne munka, akkor nagyon jó lenne, de nem azt látjuk, hanem azt látjuk, hogy egyre több a feladat, és egyre kevesebb az olyan hadrafogható ember, aki hajlandó lapátot fogni, hogy így képletesen mondjam. Szóval, ahogy a Gubik szokott ilyen focis példákat mondani, nem szabad összetéveszteni a szerepeket. Tehát aki csatár, az ne kézzel fogdossa a labdát a kapuba, és a kapus az meg ne akarjon gólt rúgni. Mindenkinek meg kell találni a maga helyét a pályán, és akkor győzelemre lehet vinni a csapatnak a játékát.
Akár ez is lehet a zárszó, de azért én meg akarom kérdezni, és nem akarok tényleg a rossz zsaru szerepében tetszelegni, de azért szerintem meg kell említenünk azokat a problémás dolgokat, amelyek az elmúlt időszakban hát akadályozták a Magyar Szövetségnek a gördülékenységét. Gyimesi György politikájára vagyok kíváncsi, hogy az elmúlt időszakban ő azért a Magyar Szövetségbe politizál, de hát egyfajta különutas politikát folytat, és gyakran, sőt, állandó kritikával illeti a párt vezetését. Kell ez a pártnak? Hogyan jellemzett Gyimesi György tevékenységét, és mi lehet Gyimesi György jövője?
Legjobb tudomásom szerint Gyimesi György a Magyar Szövetség tagja, jelen pillanatban is. Azt is tudjuk, vagy tudom, általánosan köztudott, hogy a jelenlegi környezetvédelmi miniszter Tomás Tarabának a tanácsadójaként tevékenykedik.
Tehát egyértelműen letette a voksát a kormánypárt mellé. Ez esetleg sok szavazóban, olyan szavazóban, aki ugye nem áll közel a kormánypárthoz, ez visszatetszést.
Viszont egy konkrét ügy mellett tette le, ami hatványozottan érinti a felvidéki önkormányzatokat, falvakat, településeket, már pedig a kanalizáció vagy a közművesítés témája, illetve a vízvezeték. Számtalan olyan régiónk van, 21. századot írjunk, 2025-öt, például az Ipoly mente, ahol a mai napig nincsen vízvezeték hálózat, tehát a városi víz nincsen bevezetve. Ez nonsense. Gyimesi letette a voksot az mellett, hogy ezt a problémát megoldja, és előre mozdítsa. Én leghűségesebb szurkolója vagyok annak, hogy sikerrel járjon ebben a témában. Legyen az Ipoly mentén, meg bizonyos garammenti településeken bevezetve a vízvezeték, legyen a szennyvíz csatorna hálózat kiépítve minél több dél-szlovákiai településen.
Azért voltak az elmúlt időszakban hát olyan kijelentései Gyimesi Györgynek, amelyek nem feltétlenül ugye segítette a magyar ügyeket, hogyha már erről beszélünk, a magyar politizálás, hiszen ugye előtérbe került az, hogy módosítanak, szigorítanák a nyelvtörvényen.
Én nem gondolom, hogy a kettő kizáró ok lenne, vagy hogy is mondjam, hogy ha van nyelvtörvény, akkor legyen, lehet majd vízvezeték is. Tehát ezt nem lehet így kezelni. Korábban az SNS-nek voltak ilyen praktikái, hogy csak akkor kapja meg az XY település a, mit tudom én, ilyen projektet, meg olyan pályázatot, ha Stefánik szobrot állítanak a településen, és ezért van egy csomó helyen ilyen szobrok. Na de ismétlem, 2025-öt írunk, a 21. században vagyunk. A víz alapvető szükséglet, és minden választópolgár elvárhatja, hogy ezt az állam biztosítsa részére. Ebből a szempontból, ebben az én értelmezésemben Gyimesi György kapott egy konkrét feladatot. Itt a lehetőség, tök mindegy, hogy most ezt kormányzati, vagy
milyen. Ezt a magyar, nem a Magyar Szövetség tisztjéként
ő jelen pillanatban a Magyar Szövetség tagja, tehát egy magyar szövetséges politikus, teljesen mindegy, hogy milyen minősítésében végzi ezt a feladatot. Én úgy gondolom, hogy szurkolni kell neki, hogy ezt az ügyet eredményre viszi. És hogy a pártvezetéssel vannak kritikái, vagy kiszólásai, vagy egyéb megjegyzései, vagy akár mondjuk a nyelvtörvénnyel, vagy a atom hulladék temetővel voltak érdekes megnyilvánulásai. Egy pár perccel ezelőtt beszéltünk arról, hogy egy pártnak a belső dolgait azt nem a közvéleménynek kell megoldania, és különösen nem csámcsogni rajta, tárgyalni. Ezek belső dolgok.
De mind jelenségről lehet beszélni, tehát mind amit látunk, hiszen az Egyimesi György ugye...
De azt is látjuk, hogy van egy konkrét feladata a kormányzatban, amire mandátumot kapott, ez pedig a csatornavízhálózat és a ivóvízhálózatnak a kiépítése.
Erre várjuk, kell hogy fóló. Mi lesz erről, igen.
Várjuk meg, hogy milyen eredmények lesznek, és szurkolni kell, hogy minél jobb eredményeket elérjen. Záró. Nem pedig a belpolitikai, vagy hogy is mondjam, a párt belügyeinek a dolgait tárgyalni, mert annak nincs értelme szerintem.
Záró kérdésként, Ákos, tudom, hogy te nem szeretsz tippelni az előző nagyítókban is, ugye megkaptuk kollég Zsolttól, aki vezet a műsort, azt a kérdést, hogy szerintünk ugye, hogyha most tartanák a parlamenti választásokat, akkor a Magyar Szövetségbe jutna-e? Hát akkor felteszem neked ezt a kérdést. Szerinted a legközelebb parlamenti választásokra kerül sor, még nem tudjuk, mikor előrehozott vagy rendes választások lennének. Sikerülhet-e a Magyar Szövetségnek elérni azt az 5%-ot, és akkor éljünk ezzel a képpel, hogy átlépni a csillagkapun?
Jelen tudásunk szerint a következő választásra 2026 őszén kerül sor, ez pedig az önkormányzati és a megyei választások lesznek. Ezen a Magyar Szövetségnek, vagy a mindenkori magyar pártnak általában mindig nagyon jó esélye vannak, és nagyon jó eredményeket szokott elérni. Gondoljunk csak a legutóbbira, amikor országosan, tehát nem regionálisan, országos szinten a második legtöbb önkormányzati képviselővel, polgármesterrel és megyei képviselővel rendelkezik a párt. Ezt egyébként csak a HLASZ tudta felülmúlni, azt hiszem, hogy a HLASZ, még a Smer is lejjebb sorolódott. És a következő parlamenti választásra pedig 2027 őszén kerül sor, amennyiben nem lesz előrehozott választás.
Ezzel is kell számolni, ugye? Igen.
Alapvetően ezzel kell számolni. Én úgy gondolom, hogy ha most lenne egy előrehozott választás, és minden ebben a formában lenne, és így egyben van a társaság, akkor azt mondom, hogy korábban még nem volt akkor esély elérni az 5%-ot, mint most. Jelenleg ugyanis nincsen már magyar-magyar verseny, nincsen Mosthíd, nincsen magyar fórum, bár Simon Zsolt még ad néha életjelet magáról, de úgy politikát nem nagyon látok tőle, hogy lennének megnyilvánulásai, tehát jelenleg egyedül a Magyar Szövetség áll talpon, azért minden esélye megvan, hogy átlépje az 5%-os küszöböt, és ha átlépje az 5%-os küszöböt a következő választáson nyugodtan a 7%-ot jelölheti meg, mert leomlik ez a képzeletbeli fal, ami legtöbb esetben csak az emberek fejében létezik.
Ezzel a pozitív gondolattal zárjuk akkor ezt a mai beszélgetést. Ákos, köszönöm, hogy itt voltál velem.
Köszönöm szépen a meghívást.
Önöknek, kedves hallgatók, megköszönöm a kitüntető, megtiszteltető figyelmüket. Mi jövünk a jövő héten is, addig is vigyázzatok magukra, a viszonthallásra.
Viszont.